Kontakt Rádió. Legyen a vendégünk.
Kontakt Rádió.
A fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.
Kedves hallgatóink, Önök a Fáraók földjén műsort hallják, azon belül ezúttal.
Várjál, azért tegyük még hozzá, hogy a Fáraók földje a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság műsora.
Igen, tehát a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság műsora, és éppen ezért egy kicsit a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság programjáról is szeretnénk beszélni. Most volt hétfőn egy előadás, amelyiken az egyiptomi utazásokkal kapcsolatos információkat lehetett hallani. Májusban szervez a Vámbéry Ármin Keleti Egyetem Egyiptomba egy utazást. Rendkívül komplikált módon szervezték meg, nagyon sokféle igénynek szeretnek megfelelni, ezt ebbe próbáltunk betekinteni. És azt is egyúttal szeretném bejelenteni, hogy február 27-én lesz a társaságunknak egy rendezvénye a Török Bálinti Kultúrházban, úgyhogy a Török Bálinti Kultúrháznak a honlapján részletes programot is elolvashatják. Ebben a programban nagyon sokféle dolgot fogunk csinálni. Lesz lehetőség egész idő alatt azoknak, akik szeretnének egy kicsit jobban megismerkedni az egyiptomi kultúrával, gasztronómiai ingyenségekre is, budapesti egyiptomi nagykövetségnek a segítségével valódi egyiptomi ízeket lehet majd kóstolgatni, akik szeretnék egy kicsit a kézügyességüket javítani, és egyúttal az egyiptomi művészetet megismerni, az ókori egyiptomi művészetet jobban megismerni, ők falfestést készíthetnek valódi egyiptomi módra, értve ez alatt azt, hogy az ókori Egyiptomban, amikor a falakat festették, akkor előrajzolták ezeket a jeleneteket, az előrajzolt jeleneteket kijavították, majd kifestették, és többen egyszerre dolgoztak, hasonlóképpen lehet majd most itt is Török Bálinton alkotni. Emellett, aki egyéni munkát szeretne végezni, azoknak is lesz lehetőségük erre, sőt az egyiptomi hieroglifákba is betekintést nyernek. Tudnélik, pecsételők fognak készíteni, olyan pecsételők, amiknek a segítségével kiki saját nevét is leírhatja majd, lepecsételheti. Mindezen közben, akik másfajta élvezetekre vágynak, azok hallgathatnak előadásokat. 3 órától lesz egy előadás, amelyik az ókori egyiptomi szokásokat mutatja be. 4 órakor pedig egy olyan előadás kezdődik, amelyik a mai Egyiptomnak a szokásait mutatja be, és ezt különösen azoknak ajánljuk, akik szeretnének elutazni Egyiptomba, mert Egyiptomban nem mindenben úgy cselekednek az emberek, nem mindig ugyanazokat a szokásokat követik, mint nálunk. És ez néha nézeteltéréseket, problémákat okozhat, viszont vannak közös szokásaink is, érdemes ezekre rácsodálkozni. Ezután Antal Péternek a fotókiállítása lesz Egyiptom változó fényben, szép nagyméretű fényképekkel bemutatva Egyiptomot, és az egyes képekhez, pontosabban bizonyos képek mellett lesznek számok. Ezek a számok pedig azért kerülnek ide, mert egy kimit tudot is rendezünk, majd a kiállítás zárásakor, és a számok azokat a képeket jelzik, melyeknek témája a kimit tud témájába belevág. Tehát azoknak a képeknek a témáját érdemes lesz alaposabban körüljárni, hogyha valaki a kimit tudra jelentkezik, erre a helyszínen lehet jelentkezni. Maga a kimit tud március 28-án lesz, tehát egy hónappal később. Egyúttal a kimit tuddal egy időben, tehát márciusban lesz majd a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság irodalmi pályázatának a díjkiosztója is, ugyanis, mint bizonyára észrevették már, vagy mint ahogy a múltkor is mondtuk, a társaság az Én Egyiptomom címmel egy versíró pályázatot írt ki. A pályázat több helyen megtalálható az interneten, tehát Én Egyiptomom az a címe, és a pályázatnak a nyertese, a fődíjt, tehát az első helyezést elnyerő személy pedig egy egyiptomi utazást tud nyerni. Úgyhogy érdemes igazán ezen részt venni. Itt a versek között olyanokat várunk, amelyek részben egyiptomi élményre épülnek, tehát aki Egyiptomban járt, részben pedig olyant is szívesen fogadunk, hogy valaki hogyan képzeli el a képek és egyéb információk alapján az ő Egyiptomát. Tehát lehet ez történelmi kirándulás, akár a középkori, akár az ókori Egyiptomba, vagy őskori Egyiptomba, lehet a mai Egyiptomba, lehet valamilyen nagyon szép természeti kincsre vonatkozó, lehet műemlékre, lehet emberekre, nagyon sokféle, sokszínű ország Egyiptom, mint ahogy Magyarország is az. A fotókiállításnak a megnyitója után, amin egyébként az egyiptomi nagykövet úr is részt vesz, természetesen a Török Bálint is képviselteti, magát a polgármester úr fogja megnyitni, és Pereszlényi Zoltán lesz az, aki bemutatja ezt a kiállítást. Ez után egy kis pihenőt biztosítunk a résztvevőinknek, hogy legyen idejük megemészteni mindazt, amit hallottak, meg láttak. Majd utána pihenésképpen és feloldásképpen egyiptomi, mai egyiptomi zene és tánc következik bemutató formájában, majd, hogy egy kicsit meg is mozgassuk a résztvevőinket, lehet táncolni, mai egyiptomi táncházat varázsolunk oda.
Légy szíves, ne feledkezz meg a gasztronómiai élvezetekről.
Ezzel kezdtem, hogy az egyiptomi ínyenségeket lehet majd megkóstolni ott.
Enni és inni. Így tudod, van. Hogy nekem ez nagyon fontos. Na, pillanat, visszatérve erre a török bálinti honlapra. Az odáig oké, hogy török bálinti honlap, de ennek ezzel kapcsolatban van valami közelebbi?
Hogyha beírja az ember az internetbe, hogy török bálint és művelődési ház, akkor azt kidobja az internet. De hogyha valaki csak annyit ír be, hogy Magyar Egyiptomi Baráti Társaság, vagy annyit, hogy én Egyiptomom, akkor ott is ki fog jönni, csak ott többet kell végignézni.
A művelődési ház, ez tökéletes, gondolom.
Az új birodalomról, hogy ezt úgy időben el tudjuk helyezni, azt el kell mondani, hogy Egyiptom történelmében három nagy birodalmi időszak volt, az ó, közép és az új birodalom. Ugye az egyiptomi állam megalakulása az Krisztus előtt 3000 körül történt, az első, második dinasztiát követte ez a bizonyos ó birodalom. Az ó birodalom után 6. dinasztia vége felé egy kicsit leszálló ága volt Egyiptom történelmének, jött egy átmeneti időszak, amiből aztán Mentuhotep nevű fáraónak sikerült az államot kihúznia, és létrejött a középbirodalom, amelyiknek a vége változó, hogy a kutatók most már többnyire inkább a 13. dinasztia korára teszik. Minden esetre ezt a középbirodalmat követte egy átmeneti korszak, amelyiknek az eleje hasonlóképpen indult, mint az első átmeneti kor, vagyis a különböző területek nomosz kormányzói uralkodtak az ország egyes részein. Ezzel szemben, ez a 13.-14. dinasztia korszaka, ezzel szemben utána a 15.-16.-17. dinasztia egy kicsit máshogy alakult. Ekkor ugyanis északról volt egy nép, egy ázsiai nép, amelyik lassan beszivárogva hatalomra tett szert, és Hikszoszok néven uralkodott az ország északi részén. Velük párhuzamosan több nomosz kormányzó uralkodott, de kiemelkedett közülük egy, Tébának a vezetője, a Tébaisz vidékének, tehát Téba vidékének, amit Abidosztól asszuánik számítsunk. Tehát ennek a kormányzója és királyi rangra tett szert, és egy darabig párhuzamosan uralkodott ez a bizonyos 15. dinasztia, és a tébai dinasztia, amelyik nem király néven uralkodott. Viszont ez olyan 1650 tájékán történt. Egy idő után a tébai dinasztia úgy érezte, hogy elég erős ahhoz, hogy fölvegye a harcot az északi hükszoszokkal, és megindítsák a támadást észak ellen, amire ürügyet éppen a hikszoszok szolgáltattak. A British Múzeumban olvasható egy papírusz, sajnos elég töredékesen maradt fönn, de erről tudjuk, hogy volt a hikszoszoknak egy Apophis nevű királya, aki a deltában, mert a deltában Avaris, a mai Tell el-Daba környékén volt az ő fővárosa, ott nem tudott aludni a 800 kilométerrel délebre levő Tébában élő vízilovak ordításai miatt. Annyira fölháborította a vízilovak éjszakai ordítozása, amelyek ugye az álmát zavarták, hogy levelet írt nagy haragjában, felindulásában a tébaiszi uralkodónak, hogy hallgattassa el őket. Természetesen ez nem történt meg, viszont nagyon jó ürügyet szolgáltatott arra, hogy hadat üzenjenek Északnak, és meglepetésszerű támadással sikereket is értek el, legalábbis kezdetben, de nem sikerült a hikszoszokat elűzni. Ezeknek a harcoknak az eredményeképpen láthatjuk, hogy nagyon sokan elestek, és az elesettek között egy királyi személyt is föl lehet ismerni, Szekenenré Taá, tehát a nagy Szekenenrét, aki a 17. dinasztiának egyik kiemelkedő uralkodója volt, és akit királyként tiszteltek a későbbiek során olyannyira, hogy amikor Tébában kifosztották a királysírokat, az ő sírját is kifosztották, és a 21. dinasztia korában, amikor az Amon papok összegyűjtötték ezeket a királyi múmiákat, hogy egy közös sejtek helyen, pontosabban kettőben, mert az egyik második Amenhotep sírja volt Tébában, de az első, a nagyobb, az Dér-el-Bahriban volt, az úgynevezett Kaset, a 320-as sír. Oda az ő testét is, múmiáját is elvitték, és így módon a Dér-el-Bahri Kaset felfedezésével Szekenenré Taá is megelevenedett előttünk, élő személyé válva. Azt is lehet látni, hogy ő bizony nagyon komoly sérüléseket szenvedett egy csatában, olyan komolyakat, hogy abba bele is halt. A dolog érdekessége, hogy nem rögtön, tehát a koponyáját megvizsgálták antropológus szakértők, és megállapították, hogy az az öt seb, ami rajta található, elkezdett begyógyulni. Ami azt jelenti, hogy néhány héttel, maximum 5-6 héttel túlélte a csatát. Biztos, hogy nagyon rossz állapotban volt, biztos, hogy voltak olyan időszakok, amikor nem volt magánál, tehát amikor esetleg kómában volt, vagy egyszerűen nem volt ura az érzékszerveinek, de élt még egy darabig, sajnos nem gyógyult meg, mert az viszont nyilvánvaló, hogy legkésőbb 2 hónapon belül meghalt. A sebekkel kapcsolatban nem csak antropológusok vizsgálták ezeket a sebeket, hanem régészek is megnézték őket. Olyanok, akik a kor harcászatával foglalkoztak, és így több mindent meg lehetett állapítani a harci modorral kapcsolatban is. Nevezetesen azt, hogy egyik seb sem nyíltól származik. Máshogy lefordítva, biztos, hogy voltak íjászok ekkor, de a csatának a perdöntő része az kézitusa volt, tehát közelharc, és ebben a közelharcban többféle fegyvert használtak. A fegyver használatnál pedig meg lehetett állapítani a sebek alapján, sebek formája alapján, hogy volt olyan, amit lándzsa üthetett, kicsit kerek volt, majdnem teljesen kerek, és voltak vízszintes, vágás jellegű, tehát mintha vágták volna a koponyáját, sebek is, amik befelé törött a koponya, tehát ezek például harci balta is lehetett, és más például tőr is volt a méretek alapján, tehát többféle fegyverrel folyt a küzdelem.
Na jó, hát az a szerencséje a jelenlegi hadvezéreknek és tábornokoknak, hogy ők szépen bebújnak a bunkereikbe, és onnan irányítják a harcot, amíg Egyiptomban, illetve hát az ókorban a hadvezérek elől mentek, és példát mutattak a katonáknak. Na most az, hogy Nyíl nem érte, az egészen biztos, mert garantáltal nem érte volna túl.
Hát, vagy igen, ha eltalálják, jó, ebben nem érdemes belemenni. Tény is való, hogy nem Nyíltól halt meg, hanem közel harcban szerzett sebei voltak.
Mert harcolt. Ő volt az, aki harcolt.
Nagy harcos volt az egész családja, olyannyira, hogy Kamóze, akit a fiának szoktak nevezni, ugyanúgy, ahogy Jahmeszt is a fiának nevezik, aki aztán a 18. dinasztiát megalapította. Szintén, miután meghalt apja, nem sokkal rá újból harcot folytathatott, és hiába uralkodott, nagyon rövid volt ez az uralom, mert a harcokban bizony feltehetőleg legalábbis abban esett ő is el, bár nem biztos.
De most két dolgot szeretnék tőled megkérdezni. Az egyik, hogy amikor ellátták a sebét ennek az árva fáraónak, vajon az akkori orvostudomány rendelkezette már olyan, mit mondjak, szerekkel, drogokkal, ahogy nevezzük, Most a tisztaságról arról talán, illetve a higiéniáról arról talán nem beszélünk, de rendelkeztek-e olyan dolgokkal, amelyek esetleg meg tudták volna óvni a fáraót?
Igenis, meg nem is. A Smith papirusz első Amenhotep fáraónak a 9. uralkodás évéből származik, tehát nem sokkal ezután az idő után, mert hogyha belegondolunk, akkor 3 évig volt Kamoze a trónon, utána első Jahmesz következett, valamivel több mint 20 évig, és utána már első Amenhotep jön, tehát egy emberöltővel később jegyezték le ezt a Smith papiruszt, és úgy jegyezték le ezt a Smith papiruszt, hogy már a kommentálókat is kommentálták. Na most egy kommentárnak a kommentálására minimum egy generációs, de inkább 2 generációs különbséggel lehet számolni. Tehát gyakorlatilag ebben az időszakban használták azokat a recepteket, amiket ott leírnak. És az ott leírt receptek között fantasztikusan alapos ismeretekről tesznek tanulságot, például az agyat. Agytekervényeket és az agyvizet már felfedezték, és tudták, hogy arra vigyázni kell, nem szabad hozzányúlni, és nagyon sok mindent tudtak kezelni. De ugyanakkor a saját határaikat is ismerték, tehát a sérüléseket, mert ez a papirusz 48 sérülést tartalmaz, kizárólag sérüléseket, a fejtől kezdve lefelé halad, a medence tájékán szakad meg, a 48. recept kellős közepén úgy látszik, az az írnok, aki másolta, akkor valami miatt félbeszakította a mondat közepén.
Hősérülés medence.
Nem tudni, hogy miért, nem írta le, és nem tért vissza, hogy folytassa.
Értem.
A másik írnok, mert ugye ezt az írnokok, tehát nem orvosok másolták, hanem az életházának az írnokai. Tehát ott nyilván nem egy írnok volt, hanem több, és első Amenhotep kora, ez egy békés időszak, legalábbis Egyiptom belterületén, Tébában. Tehát nem lehet az, hogy harc közben mondjuk elesett volna. Ha pedig megbetegszik, akkor egy másik írnok nyugodtan folytathatta volna a leírást, de nem tette senki. Tehát valami miatt fölöslegessé vált a sérülésekkel kapcsolatos rész, és a túloldalán, amik szerepelnek, azok nem sérülések, hanem ráolvasások, illetőleg vannak receptek is, ott van az a bizonyos megifító kenőcs, az öreget fiatallá tevő kenőcs.
Jaj, de izgalmas!
Denőgyógyászati és egyéb recept, tehát egy ilyen elég vegyes dolog, legnagyobb része az a ráolvasás, ami az újévi járvány ellen szól, tehát ebből ez a domináns. No, tehát...
Ne, pillanat, most felpezsdítetted a véremet azáltal, hogy azt mondod, hogy volt egy recept fiatalságra. Nem tudod véletlenül az összetevőit?
De nagyon egyszerű. A helba, görög széna, annak a magjából készítették ezt a kenőcsöt, amivel be kellett kenni az illetőnek a bőrét, és bőrgyógyászati volt tulajdonképpen, a bőrnek a különböző elszíneződéseit, rendellenességeit gyógyította, illetőleg feszesebbé tette a bőrt, és hát ezen kívül a gyulladásokra is, tehát ez ugye a bőr alatti részre is kiterjedt, tehát az illető nem csak külsőleg vált simább, szebb bőrűvé, hanem az izmait is egy kicsit jobb állapotban tudhatta.
És hol lehet hozzájutni ehhez a bizonyos helbához?
Görög széna.
Vagy görög szénához.
Vagy lepkeszegnek is szokták nevezni.
Kösz.
Hát bioboltokban mostanában megjelent. De hogyha valaki Egyiptomba megy, hát ott bőségesen lehet inni helba teát. Ma is nagyon közkedvelt. Igaz, hogy tea formájában, tehát nem krémet csinálnak belőle, de ez az egész egyiptomi történelmet végigkíséri. Prospero Alpino, aki a 16. században járt Egyiptomban, francia gyógyszerész volt, írt egy egész könyvet egyiptomi útjáról, és mivel gyógyszerész volt gyógyszerészeti szempontból, ő azt jegyezte meg például ezzel a lóheréhez, bükkönyhöz hasonló pillangos növény, ezzel kapcsolatban, hogy nagyon kedvelt az arab asszonyok között ülőfürdőnél, mert ettől jól el tudnak hízni.
Nagyon
tápláló.
Hölgyeim, akkor vették ugye a lapot, hogy egyrészt csodálatosan szépek és fiatalok lesznek tőle, másrészt viszont el lehet hízni, úgyhogy akkor talán térjünk
vissza
az ókori történelemhez.
No, tehát ott tartottunk, hogy Szeken Enréte tudhatták kezelni az egyiptomiak, az ősebeiről minden valószínűséggel fölismerték az egyéb tünetek alapján, hogy ez az a kategória, amit ők nem tudnak meggyógyítani, amikor harcolnak az illetőnek a gyógyulásáért, mert hogy három kategória volt, amit megcsinálok, vagyis meggyógyítok. Itt biztosra mentek, ha az isteneknek nincsen valami elszámolni valója az illetővel, ezért kellett ugye a ráolvasás, hogyha mégis van, akkor hát ha azzal az Istent meg tudják egy kicsit szelídíteni, vagy az ima, amivel viszont megbékíteni lehetett. Ez az első kategória, megcsinálom, vagyis gyógyítható. Van a második kategória, amivel harcolok. Magyarul bizonytalan a kimenetele, olyan súlyos, hogy vagy sikerül, vagy nem. És volt a harmadik kategória, amikor azt mondták, hogy tehetetlenek ezzel szemben. Ennél a harmadik kategóriánál, amennyiben tudták az illető szenvedésein enyhíteni, akkor enyhítették például azt, hogy milyen testhelyzetbe helyezik el azzal. És meg volt, amikor kezelés is volt, kifejezetten enyhítési célzattal, mert tudták, hogy nem tudják meggyógyítani, de kevesebbet szenvedjen, míg meghal.
Abban az időben volt már eutanázia?
Nem tudunk ilyenről.
Nem tudunk.
Tehát Szeken André Tao-nak a sérülése minden valószínűség szerint a második kategóriába esett. Biztos, hogy kezelték, hiszen megindult a gyógyulás, de az ötből úgy látszik, hogy volt olyan, amelyik viszont hát mégiscsak elvitte, és nem élte túl. No, Szeken André Tao halála után Kamoze került a trónra, ő is harcolt, és Kamozénak sikerült bizonyos eredményeket elérni, erről egy sztéléjén ír is. Például Avariszba is eljutott, megostromolta, legyőzte a hikszuszokat, de nem tudta őket elűzni az országból, és a végén mégis ők kerekedtek fölül. Maga is meghalt, tehát a mumiáját megtalálták, sérülési nyomokról nem szólnak, de hát azóta már eltűnt, úgyhogy nem ellenőrizhető. Nem sebbe halt bele, de ettől még említetted a higiénés viszonyokat, tehát nincs kizárva, hogy valamilyen fertőzés miatt. Ezt nem tudjuk. Tény, hogy meghalt.
Tehát akkor az az érzésem, hogy most hallgassunk egy kis zenét az Új Birodalom tiszteletére.
Ya Rabbi hatbi kulli
Kedves hallgatóink, tehát eddig a Ramszesz történelmi arckép csarnokunkban, amely ugye a Fáraók földjén kontaktrádióbeli műsorának az egyik része, Egyiptom történelmének az új birodalmi időszakába kezdtünk bele, ebben az évben ezzel az időszakkal szeretnénk foglalkozni, és ennek a korszaknak a kezdetéről beszéltünk, kialakulásáról, milyen harcok árán tudjuk történelmi tények, régészeti ismeretek alapján hogyan tudjuk rekonstruálni a létrejöttét. Van azonban ezzel a korral kapcsolatban másfajta forrásanyag is, szintén történelmi forrásanyag, de nem egyiptomi, nem korabeli anyag, hanem későbbi. Vagyis a történelmi emlékezetnek egyik formája, egy Ízisz papnak a leírása, akit görög nevén ismerünk, Manetónnak. Tehát Maneton Józsefus Fláviusnál fönnmaradt töredékében a következőképpen beszéli el ezt az időszakot. A Kontrápionemben szerepel egyébként. Tutimájosz uralkodása alatt nem tudom mi módon ránk viharzott az Isten, és váratlanul, kelet felől ismeretlen fajtájú emberek nagy bátorságra kapván országunk ellen hadba indultak, és harc nélkül egyetlen rohammal könnyedén elfoglalták, az ország uralkodóit leverték, majd városait vadul felégették, az istenek szentélyeit lerombolták, és az ország lakóival a legellenségesebb módon viselkedtek. Egyeseket lemészároltak, másoknak gyermekeit és asszonyait rabszolgaságba hurcolták. Végül maguk közül egy királyt is választottak, akinek neve Szalitisz volt. Ez Memphisben uralkodott, az ország felső és alsó részét adókkal sújtotta, és a legalkalmasabb helyeken őrségeket hagyott. Leginkább a kelet felé fekvő országrészeket helyezte biztonságba, előre látva, hogy az asszírok, ami mértékben megerősödnek, oly mértékben kívánnak majd betörni a királyságába. A Szaiszi nomozban igen alkalmas városra bukkant, amely a Nílus Bubasztiszi torkolatától keletre fekszik, és egy ősi vallásostan értelmében Avarisznak nevezik. Ezt újjáépítette, és falakkal felettébb megerősítette. Őrségül 240 ezer főnyi hoplitészt helyezett el benne. Itt gyakorolta királyságát a nyári évszakban, innen mérte ki az élelmet, és adta a zsoldot katonáinak, és az idegenek rémületben tartása véget, itt gyakoroltatta őket szorgosan, különböző fegyvergyakorlatokkal. 19 évi uralom után meghalt. Utána egy másik király uralkodott 44 évig, neve Bnón volt. Utóda Apachnan 36 évig és 7 hónapig. Ennek utóda Apophis 61 évig, Jannász 50 évig és 1 hónapig, végül pedig Assisz uralkodott 49 évig és 2 hónapig. Ez a 6 király, akik első uralkodóik voltak, Egyiptom népét gyökerestül ki akarták írtani. Népüket összefoglalva Hükszosznak nevezik, és ez annyit jelent pásztor királyok. Egyiptom szent nyelvén ugyanis Hük annyit jelent király. Szósz pedig pásztort vagy pásztorokat jelent a köznyelvben, s így keletkezett a hükszósz, összetett szó. Egyesek azt mondják, hogy arabok voltak. No, majd még folytatom az idézetet, de mielőtt folytatnám, itt azért némi magyarázatra szorulnak bizonyos fogalmak. Mivel kezdjük, Anna?
Nem, én azért, hogy is mondjam, integettem egy kicsit a fejemmel, hogy ha hasonlítani akarjuk, akkor tulajdonképpen a hükszoszok voltak a kutyafejű tatárok, hogyha a magyar történelemre vetítjük át.
Ez azért a tatárok lényegesen rövidebb ideig voltak Magyarországon.
Jó, de a tervük, tehát ez az ország kirablása, kiirtása, a népség, az ellenálló népség kiirtása, ez erősen hasonlított a tatárok harci elképzelésére. A másik pedig, hogy az ifjúságnak üzenem, hogy ez az Apophis nem azonos a Csillagkapuban található Apophisszal.
Ez az Apophis, ez egy Hükszosz király volt, és tehát itt akkor most a Hikról, amit Y-nal írt, tehát Y-nal írt Maneton, ezt el lehet mondani, ez az egyiptomi Heká uralkodó fejedelem szóra megy vissza. A szósz pedig a Hazutnak egy elferdített változata. A Hazut az pedig az idegen földeket, hegyvidéket jelenti, tehát az idegen földek fejedelmei egyiptomi szóból ered a hükszoszoknak a neve. Na most a másik, amit ezzel kapcsolatban meg kell mondani, tehát a pásztor királyok ilyen formában helytállóak, az idegen földekhez tartozók, a hegyekhez tartozók, és ezeken a területeken pásztornépek éltek. Nomád népek éltek, és a nomád életmód az a pásztorkodással volt azonos értékű. Tehát ilyen módon igaza van Manetónnak. Az arabok, akiket említ, ez természetesen jóval későbbi, hiszen ebben az időben még nem éltek Egyiptom területére, nem jutottak el, az a késői korban történt csak. Az uralkodóknak a nevei egyiptomi forrásokban máshogy hívják őket, tehát nem könnyű őket azonosítani. Avarisz viszont, amit említ a Nílus Bubasztiszi torkolatánál, tehát a keleti területen valóban létező hely volt. Osztrák ásatások Bitáknak a vezetésével a Bécsi Egyetemen tárják föl ezt a területet, és nagyon érdekes dolgokat találtak. Már korábban Pitri felfedezte itt azt a földvárat, ami minden valószínűség szerint az avariszi hikszoszoknak a székhelye volt, ahol gyakorlatoztak, mint ugye Manetón írta, hogy félelemben tartsák a népet, meg megfelelő erőnlétben magukat. Ennek a feltárását tovább folytatta, és a környező területeknek a feltárását is, és itt szinte ennek a falnak a tövében találta Viták azt a palotát, ami királyi palota volt, és környezetét, ahol úgy tűnik, hogy nagyon élénk élet folyt, nagyon komoly kereskedelmi központ lehetett ez az Avarisz a későbbi időkben is, nem véletlen, hogy aztán második Ramszesz, ettől nem messze, Hatánában gyalog is megközelíthető, alapította Per-Ramszesz nevű fővárosát, tehát ez egyfajta kereskedelmi központ volt, ami a mediterrán területekkel ki tudta fejteni a maga hatását, tehát itt idáig el tudtak hajózni a tengerjáróhajók, és innen a nílusi hajók tudták vinni az ország további részébe a különböző földközi tengeri árukat, és úgy tűnik, hogy ez a Hikszosz uralom Egyiptomban, bármennyire is a későbbi, nem véletlenül hangsúlyoztam, hogy Manetón a későbbi néphagyományt rökíti meg, tehát a történelmi emlékezet ferdítéseivel meséli el a történteket, és az idegen gyűlöletet helyezi itt a központba, ami a korabeli források alapján persze, hogy nem örültek neki, hogy idegenek uralkodnak fölöttük, de ezek az idegenek az egyiptomi szokásokból nagyon sok mindent átvettek, tehát nem voltak annyira kegyetlenek, annyira elviselhetetlenek, mint ahogy azt megőrizte a történelmi emlékezet. De hát akkor is ide, akkor sem egyiptomiak voltak, és ahogy a nubiaiak ellen is berzenkedtek, hát szükségszerű, hogy az ázsiaiaknak sem örültek, és a hagyományok tisztelői voltak az egyiptomiak, ugye a hagyományos székhely Memphis és Théba volt, hát Avarisz egyik sem volt ezek közül, mind a kettő délebre volt, Memphis az avariszi Hikszoszoknak a fennhatósága alatt állt, Théba független önálló állam volt, szükségszerűen úgy érezte, hogy őneki kell a nemzeti ellenállás központjává válnia.
Na, bocsánat, tekintettel arra, hogy azért Egyiptom történetében a vallás, illetve a papok óriási szerepet játszottak. Mit szólt ehhez például a Bubasztiszi Bastet macska istennő? Vagy a Hikszoszok hozták magukkal a saját isteneiket?
Nem, a Hikszoszok az egyiptomi szétisten híveinek vallották magukat. És tekintve, hogy Szét volt a sivatag ura, Szét volt a harcoknak az istene, még az új birodalomban is hadtestet neveztek el róla, sőt, fáraó viselte a nevét, teljesen beilleszkedtek, egy új birodalmi istent hoztak. Tehát ilyen formában persze, hogy nem örültek neki, mert más volt a birodalmi isten, és ez szükségszerűen feszültségeket idézett elő, de ugyanakkor átvették az egyiptomi szokásokat, legalábbis felszínesen, tehát elviselhető formában. Tehát nem olyan, ami nagy örömre keltette volna az egyiptomiakat, hogy hűha, de olyan formában, ami elviselhető, elfogadható volt a számukra. Ugyanakkor, hát szükségszerűen, mivel a hagyomány mást mondott, ennek következtében is az egyiptomiak ugye nagyon ragaszkodtak a hagyományaikhoz, ezt a tébaiak a maguk oldalára állítva mozgósítani tudták az országnak a népét, és maguk mellett tudhattak minden egyiptomit, hogy az segíteni fog nekik. Persze azért a valóságban nem így volt. Voltak olyan egyiptomiak, akik a hikszoszok mellé álltak. Jahmesz idejében is tudunk olyanról, aki fellázadt Jahmesz ellen, és visszahívta a hikszoszokat. Jahmesznek persze sikerült leverni, de ez jelzi, hogy azért voltak olyanok, akiknek tetszett a hikszosz uralom.
Tehát esetleg belőlük éltek.
Például lehetséges. Most a másik, amit itt feltétlenül említeni akartam a korábbiakkal kapcsolatban, tehát egyik ez a szemléletbeli különbség, másik, hogy azt mondják, hogy hirtelen ránk viharzottak. Ezt a régészeti anyagból tudjuk, hogy nem hirtelen, hanem szépen folyamatosan beszivárogtak, aztán hirtelen uralkodni kezdtek. Tehát az volt a hirtelen, nem mint egy hadsereg törtek be, hanem bejöttek, és akkor uralkodni kezdtek.
Mert Egyiptom történetében nem csak a hikszoszok csinálták, a líbiaiak is ezt csinálták.
Igen, a líbiaiak is, de más módon, szóval ők nem harccal szerezték meg maguknak, hanem egyszerűen beházasodt. Olyan magas rangig vitték a Ramesszid korban, hogy a hatalom hanyatlásával számításba jöttek, mint királyi arák és a gyermekeik, és ilyen módon be tudtak házasodni.
Bocsánat, én itt csak a szivárgásról beszélek, hogy van a mondásban, hogy habba, habba, hatóa, hatóa. A gyerekeknek mondják, hogy lépésről lépésre. Hát úgy látszik, nagyon könnyű volt Egyiptomban ilyen formában a beszivárgás.
Nem volt mindenkinek, de az egyiptomiak, amíg az illetők az ő kultúrájukat átvették, addig nem tiltakoztak ellene. Tehát befogadták őket. Különösen az új birodalom volt ilyen. A korábbi időszakban jobban elzárkoztak, inkább délfelé voltak nyitottak, mint észak felé. De ez az időszak, a Hikszosz kor az, ami Egyiptomnak a szemét kinyitotta észak felé is, hogy nem csak rossz van ott, nem csak olyan, amitől el kell zárkozni, a középbirodalmi fejedelmi falra gondolok például, hanem olyan is, amit érdemes behozni, érdemes meghonosítani és átvenni tőlük. És hát a Hikszosz korban átvették például a lovat. Az első lóábrázolás első Jahmesznek a templomából való, Kenotáfiuma Abidoszban, hát sajnos töredékes, nagyon rossz állapotban maradt fönn az a templom, illetőleg áll piramis a hozzátartozó két templommal, de hát mégiscsak onnan származik, és a későbbiek során például Vázára is rákerült lónak a rajza. Tehát teljesen elfogadott lett, és ez ennek az időszaknak a hatása. A harci kocsi, az pedig kifejezetten a hikszoszokhoz köthető, tehát a lónak a hadászati felhasználása. A fegyverekben is voltak új fegyverek, amiket használni kezdtek, a díszítő művészetben is új motivumok jelentek meg.
És a vasat, ne felejtsük el.
Vasat ekkor még nem, az majd
tudtán,
nem.
Valami,
nem.
Mert valamit az olvastam, hogy...
Az majd a hetita időszak
az a hetita?
Lesz, a hetitáknál.
Oké, mert tudtam, hogy azért valami fegyverügylet azért volt itt.
A hadászat, szóval újfajta fegyverek, például ez a görbe kard, az is ekkor honosodott.
Mi az a jatagán?
Igen, a hepes. És még egy dolgot, az asszírokat emlegeti itt Manetón. Hát asszírok természetesen nem voltak ebben az időszakban, de első Ptolemaiosz fáraónak a korában, tehát a Krisztus előtti 3. századnak az elején élt Manetón, akkoriban a mezopotámiai népeket, mindenféle korú mezopotámiai népeket az asszírok alatt foglaltak össze, tehát ezért szerepelnek itt asszírok.
افتحي شباكك يا صبية من نور ونسيم الصبحية افتحي شباكك يا صبية من نور ونسيم الصبحية وادي العصفور جاي زازة ويغني نشيد الفجرية وأدي العصفور جاي زازة ويغني نشيد الفجرية افتح شباك افتح شباكك يا صبية آه يا صبية آه يا صبية وعلى شباكك ويبشر شوف النادى لما ينقط وعلى شباكك ويبشر ويبوس الوردة الهيمانة تتندى والكون يتعطر ويبوس الوردة الهيمانة تتندى والكون يتعطر والدنيا بتضحك حوالي وأدي العصفور جاي زقزق وادي العصفور جاي زقزق وادي العصفور جاي زقزق ويغني نشيد الفجرية وادي العصفور زقزق ويغني نشيد الفجرية افتحي شباك افتحي شباكك يا صبية اه يا صبية اه يا صبية
Kedves hallgatóink, a zene után térjünk ismét vissza Ramszesz történelmi arcképcsarnokunkba, a Kontakt Rádión, tehát a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság Fáraók Földjének a műsorához. Műsorunk témája a hikszoszok voltak. A hikszoszok, vagyis egy idegen nép, amelyik Egyiptomba betelepedett az úgynevezett második átmeneti korban. Körülbelül azt az időszakot, amikor a Manetónnál emlegetett Szalitisz, vagyis Szekerher uralkodni kezdett, 1650 körülre tehetjük a kronológiai számítások szerint, és ezután mintegy 100 évig uralkodtak a hikszoszok, nevezetesebb királyuk volt Hián például, Szeuszerenré és Apepi, akiről itt szó volt, Auszerré, illetőleg az utolsó hikszosz király, akit aztán Jahmesz fáraónak sikerült legyőznie, Hamudi volt, aki körülbelül 5 évig uralkodott, tehát Kamozéval egy időben kerülhetett a trónra, ha és amennyiben Kamoze 5 évig uralkodott, és nem 3 évig. Mert ugye itt komoly különbségek vannak az egyes kutatóknak a nézetei között. Tehát olvastuk Manetónnak a Josephus Flaviusnál fennmaradt hikszoszokkal kapcsolatos szövegének az első részét. Ebből kiderült, hogy a hikszoszok bizony nagyon komoly haderőt képviseltek Egyiptomban, ahogy itt megtelepedtek, Avarisz nevű székhelyen telepedtek meg, és rettegésben tartották, úgymond az egész országot. Most visszatérve a nevükre, említettük, hogy a hükszosz az tulajdonképpen a Hekau Hazut egyiptomi szóval jön. Abból származik, Werner Vicsik volt, aki ezt felfedezte egyébként, egy nagyon nevezetes egyiptomi nyelvészettel foglalkozó kutató, aki fantasztikusan sok nyelvészeti megállapítást tett, és nagyon az egyiptomi nyelvnek a megértésében nagyon sok köszönhető neki. No, tehát ő állapította meg, hogy itt a két szó, amiből tulajdonképpen a hükszosz szó létrejött, az első ugye a hük, a másik pedig a szósz. És a hük az Maneton korában nem hüknek ejtették, hanem hóknak vagy huknak ejtették, tehát a görög nyelv is ugye változott az évszázadok során, sőt évezredek során, hiszen ma is beszélnek görögül, csak éppen az új görög teljesen máshogy hangzik, mint az ógörög hangzott valamikor a klasszikus időkben, vagy a hellenisztikus időkben. Tehát Manetón korában ezt a görögöt, amit hüknek írtak, tehát y-nal írták, ezt valójában ónak vagy únak ejtették, tehát hok volt. A hok pedig a hajdani hekának egy melléknévű igenevéből származik. Ez a heka a fejedelem, aki fejedelemként uralkodik, vagyis kormányoz, jelentésű szó, amelyik, mint ige, a heka kormányoz mit jelenti. Ennek a melléknévű igeneve, tehát aki kormányoz, aki uralkodik. Tehát tulajdonképpen ez azt jelenti, hogy ahogy átalakult, így hük lett belőle. A másik fele a szónak, az a szósz, az pedig ismét csak komoly átalakulásokon ment keresztül, mert hogy a hazut alakult át ebben az esetben. Na most a hazutnak a hája, az félkarikás hának szoktuk mondani, tehát egy olyan há, amelyik egyébként sokszor kivé alakult a görög nyelvben, de ugyanakkor más dialektusokban pedig S hangzást vett föl, tehát így az S hangzás lett itt is. Tehát a házút az tehát azt jelenti, hogy idegen föld többes számban téve. Ebből a H, ez a bizonyos félkarikás H, ez S-é alakult, így ilyen módon sázút lett, a szóvégi út lekopott róla, lett a sász, és a sász alakult át szószá a görög nyelvben. Tehát ilyen módon kialakult egy új jelentés, és ez az új jelentés aztán azt eredményezte, hogy a basileis poimenes, tehát a pásztorkodó királyok értelmet vette föl a szó. Mert hogy a sósz az pásztort jelent a kopt nyelvben, amivé átalakult. Sájz, tehát Bicsik kimutatta, hogy egy köztes állapota az ez volt, és ebből a sájzból lett a sósz szó. No, tehát mindezek alapján a hükszuszokról megállapíthatjuk, hogy nagyon komoly változásokat hoztak Egyiptomba, ugye ők voltak azok, akik a hadászatban rendkívül sok újítást bevezettek, így például voltak a bronzfegyverek, magának a lónak a bevezetése, a lovas harcmodor, vagyis a harci szekereknek a Egyiptomban való bevezetése is erre az időszakra tehető. Az egyiptomiak tudatában mégis nagyon negatív szerepet töltöttek be, nem véletlenül el kellett üzzék őket az országukból, felettük uralkodtak, idegen népek voltak.
Bocs, még egy pillanatra. Ezzel kapcsolatban az egyiptomi írás korábbra tehető, tehát a írásbeliség korábbra tehető, vagy a hikszoszok távozása utánra?
Jaj, hát az egyiptomiak már az arhaikus kor előtt voltak egyiptomi írásjelek, hát Ménész fáraónak a neve is az Aha, meg előtte meg a többi. Jó, ezt név, ez Skorpió király neve például.
Ezeket értem, tehát ez volt a hieroglifa.
Igen.
De amikor ténylegesen elkezdtek írni, tehát amikor már...
Hogy tömegesen?
Hogy tömegesen, igen. Igen, igen.
Az ó és a középbirodalmi időszakban is nagyon sok írnok volt, hiszen gyakorlatilag az írnokok voltak azok, akik a gazdasági életnél az adóknak a beszedését, elosztását, újra felhasználását írással kellett végezni. Tehát ehhez a hivatalokban mindenütt írnokoknak kellett dolgozni. Átmeneti korokban persze csökkent a mennyiségük, de ugyanúgy megvoltak. A szélesebb körben, tehát előkelőknél az a nők is megtanulhattak írni, de őket külön nem tanították, tehát tudunk egy-egy esetről, amikor írtak. Az új birodalom az időszak, amikor a katonaság külön hivatássá lett, tehát amikor szüksége volt a fáraónak katonára, akkor, ahogy a középkorban besorozták az embereit, elvitték katonának, és akkor harcoltak, véget ért a háború, visszatértek a földet művelni. Tehát ez a rendszer az új birodalom idejében szűnt meg, akkor lettek hivatásos katonák, és akkor a katonáknak egy minimális írástudással rendelkezniük kellett. Tehát mondjuk ez az időszak, az új birodalom az, amikor az írásbeliség ilyen formában szélesebb körben elterjedt.
Most, hogy felteszem azt a kérdést, hogy ha volt írásbeliség, akkor történelem írás tehát kvázi könyvtár, ilyesmi létezett?
Persze, ez a Per Ancs, az életháza, ahol tanultak, ez is az óbirodalmi idejében, az 5. dinasztia korában, Uáspták, mikor összeesett a fáraó előtt, akkor az életházából hozattak orvosi könyvet, hogy megvizsgálják, megnézzék, hogy tudnak-e segíteni rajta. Hát később volt, mert nem tudtak rajta már segíteni, de ezek megvoltak a hagyomány szerint már az archaikus korban. Hát biztos, hogy valamiféle feljegyzések akkor is voltak, de az óbirodalom idejében már biztos, hogy rendszerezett formában, tehát nem csak itt-ott amott, hanem könyvtári jelleggel működtek ezek a peránfok, és hát az új birodalom korában is voltak, nem csak templomokban, nem csak a fáraónál, hanem az előkelők udvarában is voltak, bár azokat nem peránfnak nevezik, hanem egyszerűen, mint a levéltárak, ahol az iratokat, a saját irataikat otthon egy-egy nagy edényben, tekercsek formájában tartották.
Ezt azért kérdeztem meg tőled, mert Manetonnál azért elég sok hiba van. Na most, ha ő valóban foglalkozott az egyiptomi történelemmel, és valóban valahonnan összeszedte ezeket a dolgokat, akkor hogy lehet, hogy ilyen hibák fordultak elő?
Hát Maneton első Ptolemaiosz fáraó korában élt. Majdnem 3000 év volt előtte. Ezek alatt az időszakok alatt volt nagyon sok harc is. Nagyon sok minden amúgy is elveszett. A királyi irattárban megőriztek nagyon sok mindent. Voltak dolgok, amiket sztélékre véstek föl. Tehát történelmi feljegyzéseket magánemberek nem készítettek. Azt az uralkodó készítette a saját igénye szerint. A templomok falára, papiruszokra, sztélékre. A saját igény az mindig azt írja, azt örökíti meg, amit az illető fontosnak tart, amit nem tart fontosnak, azt vagy elhallgatja, hát a sztrájkról sem ír sehol Ramszesz, az egy véletlen, hogy a sztrájk papírus Torinóban felfedezték, hogy van ilyen. Tehát oda került, elolvasták, és innen tudunk róla. A hivatalos iratokban meg sem említik. Hát ott egyszerűen szó se lehet arról. A kádesi csata második Ramszesz korában tudjuk, hogy milyen fényes győzelme volt Ramszesznek. Ha a hettitáknál nincsen más jellegű feljegyzés, amiből kiderül, hogy hát az bizony döntetlennél nem volt jobb, akkor hatalmas győzelemnek ismerhetnénk az egyiptomi történelem felfogással. És hát nem minden maradt meg. Maneton koráig sok minden elveszett. És ráadásul Maneton ugye görögre fordította, olyan formában kellett tálalnia, hogy azt egy makedon származású uralkodó is megértse, tehát egyszerűsítenie is kellett, fordítania is kellett, amit Kákosi László fordításában olvastam föl, hoplitészt nevez, gyalogost. Hát ez a fogalom, ez abszolút természetes volt ebben az időben.
Egyébként iszonyatosak lehettek ezek a háborúk, amikor az emberek 100 kilométereket gyalogoltak, vagy mondjam azt, hogy 1000 kilométert is legyalogoltak.
Máshoz hát, voltak szokva akkoriban.
Máshoz voltak, valóban nagyon-nagyon cívósak lehettek.
Na, viszont, hogy még azért az időnkből kifussa, ezt a Manetont, ezt azért fejezzük be. Tehát, ezek a fent megnevezett királyok, akiket pásztoroknak neveznek, utódaikkal együtt összesen 511 évig uralkodtak Egyiptom fölött, körülbelül 100 évig a források hát szerint. Ezután Tébaiszból és Egyiptom többi kerületeiből felkelés indult ki a pásztorok ellen, amely hatalmas, hosszantartó háborúvá fejlődött. A Misfragmutosz nevű király, hát hogy ez konkrétan kit jelent, ki lehetett, akire gondolt, nem tudjuk, minden esetre nagyon hasonlít a Menhéperré, tehát harmadik Tutmozisz nevére, akit az utókor, mint nagy hadvezért őrzött meg, tehát feltehetőleg azért az ő neve került ide. De hát tudjuk ugye, hogy Szekenenri Tao volt az, aki elindította ezt a harcot. Tehát ott tartottunk, hogy hol is volt ez.
Az a bizonyos
Misfragmutosz nevű király uralkodása alatt a pásztorok állítólag vereséget szenvedtek, és Egyiptom nagy részét el kellett hagyniuk. Csupán egy 10 000 arura területű vidékre szorultak vissza. Ennek a helynek a neve Avaris volt. Manetósz elmondja, hogy a pásztorok ezt az egész területet nagy és erős fallal vették körül, hogy földjüket és zsákmányukat biztonságban tartsák. Miszfragmútisz fia, Tutmózisz, ostrommal tett kísérletet erővel való kiűzésükre, és 480 ezer főnyi seregével a falak elé vonult. De mivel az ostromról le kellett mondania, megegyezést kötöttek, amely szerint elhagyják Egyiptomot, és bántatlanul elmehetnek mind, amerre csak akarnak. E feltételek alapján egész népükkel és minden vagyontárgyukkal összesen 240 ezeren Egyiptom felől Szíria sivatagába vonultak. Itt, tartva az asszír királyságtól, mely akkor Ázsia ura volt, a most Júdeának nevezett területen az emberek ennyi tízezrének befogadására alkalmas várost építettek, és azt Jeruzsálemnek nevezték. Hát ezt tudjuk, hogy nem stimmel, anakronizmus, de hát ez szerepel. Tehát ezt írja egy másik könyvében Josephus Flavius, megint Manetonra hivatkozva az egyiptiákában, pedig azt írja, hogy ezt a népet nem is pásztorok, hanem foglyok voltak valójában, és itt lehet látni, hogy mennyire a zsidó nép története és a hükszoszoknak a története összefonódott már a történelmi hagyományban, másfél ezer évvel később.
De az a helyzet, hogy tulajdonképpen utána kellene nézni Maszperónál, mert Maszperón pontosan ezzel az időszakkal foglalkozott nagyon élénken.
Hát azóta már sokan.
Jó, nem, neki többek
Maszperó
között...
Maszperó óta, ugye?
Maszperó óta, de neki különösen ez a kánaániták és a zsidó nép története és annak összefüggése az egyiptomi nép történetével. Nagyon világosan le vannak ezek a dolgok írva. Hát persze, hogy tévedetem. A történelem hamisítás, illetve a történelem, hogy is mondjam, szemléleti változtatáshoz már az ókorban megvolt. Megmaradt az még napjainkig is. Így lesznek a nyulakból oroszlánok.
Ezzel kapcsolatban érdemes Jan Assmannak a magyarra is lefordított Mózessel kapcsolatos az egyiptomi Mózes könyvét elolvasni, ahol pont a történelemnek a különböző korokbeli látásmódját és a történelmi emlékezetet elemzi. És a zsidó kérdést is alaposan megvizsgálva, hogy hogyan alakult, miért mondták, és mikor, milyen formában ezeket a különböző dolgokat. Na, tehát akkor most le kell fejezzük a műsorunkat, úgyhogy röviden annyit, hogy akkor az új birodalom kialakulásáról beszéltünk, a hikszoszokról, akik Egyiptomot, a középbirodalmat követő válságos időszakban elfoglalták, északi területen uralkodtak, majd a déli területen egyre nagyobb hatalomra szertevő 17. dinasztiának sikerült őket kiűzni, és az az uralkodó, aki ezt a folyamatot befejezte, hozta létre a 18. dinasztiát, és alapította meg ezzel az új birodalom korát.
És ekkor tört ki az eufória. No, az az érzésem, hogy a kedves hallgatók türelméből ennyi telt. Reméljük, hogy a továbbiakban is nagy figyelemmel hallgatják majd előadásainkat, és rákapcsolnak a 87,6-es hullámhosszra, akárhogy is, vagy pedig megnéznek, meghallgatnak bennünket online.
A www.kontaktradio.hu-n. És jövő héten tehát akkor megint 4 órától várjuk kedves hallgatóinkat, és várjuk a kérdéseiket is. És most szeretnénk föltenni egy kérdést, amelynek a helyes megválaszolása esetén a Tutankhamen kiállításhoz kapcsolódó, tehát Tutankhamen sírjában előkerült másolatokat kiállító VAM Centerben tartott előadásokra lehet ingyenes jegyeket kapni, mert itt egy előadássorozat van, minden hétvégén szombaton este vannak az előadások. Tehát a kérdésünk az lenne, hogy miért nevezték a hikszoszokat hikszoszoknak az egyiptomiak? Erre kérjük a válaszokat, az interneten, e-mailen keresztül tudnak írni kedves hallgatóink, a kontaktradió, hogy is van? kontaktradio@kontaktradio.hu e-mail címre.
Azért hadd tegyem hozzá, hogy aki véletlenül meghallgatta a mai előadást, az nagyon pontosan meg tudja válaszolni ezt a kérdést.
Ha emlékezik rá.
Biztos.
Na, akkor viszonthallásra, kedves hallgatóink.
A viszonthallásra.
Kontaktrádió. Legyen a vendég!